Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban. Az elmúlt alkalommal a pálos rend 1786-os hanyatlását ismerhettük meg, illetve az ezt megelőző időszak virágzását. Természetesen mindez nem volt konfliktusmentes, ahogy ezt megismerhettük az előző alkalommal, hiszen már II. József elkezdte a szerzetesi közösségek feloszlatását 1780-as évek elejétől. A szemlélődő közösségek kerültek a felszámolás alá, mert a császár úgy vélte, hogy ezek a közösségek nem hasznosak a társadalom számára. Ebbe a kategóriába került bele 1786-ban a pálos rend, és ahogy már láttuk, 1784-ben már a pesti rendházból kiköltöztette a pálos szerzeteseket, és egy pár méterrel arrébb a Váci utcában, az akkori Domonkos kolostorba kellett a pálosoknak beköltözniük. Aztán utána 2 évre rá végleg megszüntette szerzetesi közösségünket. Természetes, hogy ez a fajta törés nagyon megviselte a pálos rend történetét. Egyedül Lengyelországban maradhatott meg rendi közösségünk, de ott sem volt felhőtlen a pálosok élete. Nézzük csak meg, hogy hogyan és miképpen történt ez a feloszlatás és a feloszlatás következő időszak. II. József 1790. január 26-án visszavonta ugyan az egyházi és főként a szerzetesi életet sújtó rendelkezéseinek java részét, és első Ferenc 1802-ben kiadta a rendeletet a bencések, a premontreiek meg a ciszterciak visszaállítására. Azonban 1804. március 28-án maga a császár így nyilatkozott: a pálosok visszaállításától el kell tekinteni. Ennek igazi oka a rendet jellemző erősen magyar szellemiség volt, továbbá az a tény, hogy a vallás alap nem akarta visszaadni a pálosok vagyonát. A lengyel kolostorok, mivel kívülestek a Habsburg birodalom határain, elkerülték a feloszlatást 1786-ban. Így a fő előjáró székhelye Mária völgyből átkerült Częstochovába, és egészen 1931-ig progenerális néven vezette a rendet. Miután 1845-ben Kristófi Gáspár, az utolsó magyar pálos is elhunyt, csak Szitovszky János herceg prímásnak, a rend konfráterének buzgolkodására küldhetett Kneflinszky Máté progenerális 1864-ben Częstochovából 4 pálost és 2 klerikust, akik Péliföld Szentkereszten telepedtek le. Szitovszky halálával 1866-ban azonban ez a kísérlet meghiúsult. Ugyancsak meghiúsult 1902-ben a Melisek Adolf plébános által szorgalmazott nagylévárdi letelepítés. Tóth Marián, a későbbi híres magyar gyóntató atya, és Majoch Benedek segítő testvér a hazatérő lengyel atyákkal ekkor mentek Częstochovába. Legközelebb csak 1918 után utazhatott néhány magyar Częstochovába. Markievics Péter, általános rendfőnök, magyar ifjakat hívott a lengyel noviciátusba. Először Bodó Gellért, felszentelt pap akart pálos szerzetes lenni, de az előjáróság nem engedte fogadalomhoz. Ő, valamint Benedek nevű társa elhatározták, hogy fogadalom nélkül jönnek haza. Velük érkezett a lengyel Bertalan testvér is. 1923-ban gróf Zichy Gyula pécsi püspöknél jelentkeztek, aki rájuk bízta Pécsett, a Minden Szentek templomát. Majd 1925-ben megvette a rend számára a Mátyás Flórián utca 48 szám alatt lévő villát. Zichy Gyula 1927-ben kalocsai érsek lett, és folytatta a tárgyalásokat a pálosok végleges visszatelepítése érdekében. 1930. decemberében Páter Nyári József Márton Lengyelországból szintén Pécsre jött, és megkezdték az új hivatások ápolását Gellért atyával, aki azonban 1931. júniusában visszatért az esztergomi egyházmegyébe. A következő évtől Páter Nyári József Márton is egyházmegyés papként működött tovább a pécsi egyházmegyében, mivel a jelentkezők nem maradtak meg. A rend lengyel vezetői sem támogatták eléggé az áttelepítést, ezért nem bocsátották akkor fogadalomra az ott jártakat. Ezeknek az úttörőknek mégis múlhatatlan érdeme, hogy élezgették a pálos lelkiséget, és előkészítették a rend törvényes áttelepítését. A magyarországi visszatelepítést leginkább az erre vállalkozó szellemű lengyel szerzetesek hiánya hátráltatta. A cári uralom ugyanis korlátozta a rendtagok számát. Lengyelország 1918-ban megszabadult a cári béklyóktól, és a krakkói rendház ismét egyesült Częstochowával. Az 1917-es kánonjogi kódex szellemében átdolgozott, és 1930-ban jóváhagyott konstitúció nyomán új lelkesedés járta át az ősi monostor lakóit. A régi szemlélődő és mégis tevékeny pálos lelkiség sugárzott az új konstitúcióból. Az 1931-ben immár rendfőnöknek megválasztott Páter Przedrzecki Pius egyértelműen azon volt, hogy eleget tehessen a magyar társadalom kérésének. Nézzük, hogyan jött létre a sziklatemplom és a budai kolostor. A szűzanya eközben megmutatta, hogy ő, mint a magyarok nagyasszonya, nem feledte el népét és az abból fogant pálos rendet. Ludik egyhelyén és a spanyolországi olimpiázban ugyanis 1924 őszén Mária kongreganisták engesztelték a magyarok patronáját. Fejfer Gyula miniszteri főtanácsos Lourdesban kezdett el foglalkozni hasonló kegyhely létesítésének gondolatával. Hazatérve megalakították a Szent Gellért hegyi sziklatemplom bizottságot, hogy Budapest szívében kegyhelyet állíthassanak az elfelejtett pátronának. Így a Gellért hegyi Szent István barlangot dr. Lux Kálmán tervei szerint átalakították sziklatemplommá, melyet Páter Ungvári Antal ferences tartományfőnök áldott meg 1926. május 23-án. Gladfelder Gyula csanádi püspök vezetésével még aznap este kb. 50 ezeren vonultak gyertyás körmenetben a Lourdi Szűz Mária szobor megáldási ünnepére. A ferencesek a kegyhely gondozását 1927. szeptemberéig végezték. A bizottság nem teljesíthette ugyanis a templom végleges átadására vonatkozó igényüket, hiszen fogadalma szerint a visszatelepítendő pálos rendnek szánta a sziklatemplomot. 1930. novemberében elkezdődött az alsó templom bővítése. Ezt az alsó templomot 1931. május 25-én szentelte fel Zichy Gyula kalocsai érsek és Horváth Győző püspök. 1932-ben Páter Przedrzecki Pius rendfőnök meglátogatta a sziklatemplomi építkezést és járt Pécsett is. Ettől kezdve még hathatósabban pártfogolta az áttelepülés ügyét. Közben járására Seridi Justinian herceg prímás 1933. január 1-ével engedélyezte a pálosok számára a budapesti sziklatemplom mellett épült kolostorban a letelepedést. Az a lurdi zarándoklat, amely Pfeffer Gyula államtitkárnak a barlangtemplom gondolatát adta, Besnyő Jenő Gyula soltvadkerti plébánosnak a pálos hivatást ajándékozta. Társaival Lesna Podlaskán 1932. március 19-én öltözött be. 1934. januárjában már két felszentelt pap, három kispap és két segítő testvér készült, hogy az átelepítés előörse legyen. Páter Besnyő Gyula segített az újonc mesternek, Páter Racsinszki Kajetánnak a pálosokat nevelni. Az ifjakból, akiknek szokatlan volt a tökéletes elzárkózottság a nagyvilág zajától. Mivel az addigi próbálkozások, hogy magyarokat a lengyel noviciátusban neveljenek, sikertelenek maradtak, rendfőnök úgy döntött, hogy magyar környezetben kell felnevelni az új pálos nemzedéket. Ezért 1934. februárjában összeállították a Magyarországra utazó lengyel páterek és testvérek névsorát. 1934. május 8-án Zichy Gyula és Pfeiffer Gyula vezetésével küldöttség indult Częstochowába, hogy visszahozza a pálosokat. A rendfőnök az áttelepítés körülvégzett munkásságokért gróf Zichy Gyula érseknek, Pfeiffer Gyula államtitkárnak és Mosonyi Dénes prelátusnak konfráteri címet adományozott. Vagyis ez azt jelenti, hogy tiszteletbeli pálos rendtaggá fogadta őket, ami nyilván a rend életét nem kívánta meg tőlük, vagyis a szerzetes életet, mégis a kegyelmi közösségbe kapcsolja őket, az imádságban, a megemlékezésben. És hát gyakorlatilag a konfráterek ugyanabban a imádságban részesülnek haláluk után, mint amiben minden pálos szerzetes, ugyanúgy végezzük értük a szentmisét, ugyanúgy imádkozunk értük, és említjük meg őket, amikor haláluk évfordulója van. De életükben ez a fajta lelki közösség a legfontosabb kegyelmi közösség, amely a rend, hogy így mondjam, adományként ajánl föl ezeknek a kiválasztott személyeknek, akik valamilyen formában segítik a pálos rendet. Tehát ők a konfráterek. Május 12-én, 1934-ben a rendfőnök is elkísérte a fiait. A történelmi határt átlépve csendben imádkoztak a magyar hazáért, Trencsén vára tövében pedig remete Szentpál párfogását kérték, kinek erekjéi a török időben itt égtek porrá, s lettek elválaszthatatlanul egyé a magyar anyafölddel. Ahogy azt azonban korábban említettem, sok erekje már a középkorban a kolostorainkban is megtalálhatóak voltak, illetve a velenceiek nem adták át az egész erekjét, és így a 2000-es esztendőben megkaptuk Velencéből Remete Szentpálnak megmaradt erekjeit, és így most a rendi közösségünk birtokában vannak ezek az erekjék. De nagy része a hagyomány szerint, és ténylegesen Trencsén vára tövében, Trencsén várában elégett. Páter Racsinszki Kajetán és Páter Galambos Kálmán oblátus a magyar határ átlépése után Szobnál csatlakozott hozzájuk. Így a csoportban 16-an lettek, éppen annyian, ahány pálost 1382-ben Mária Noszra adott Csensztohovának. A nyugati pályaudvarról autóval érkeztek a Gellért-hegy tövébe, innen gyertyás körmenetben vonultak a templomba, hogy a lelkipásztori szolgálatot három magyar páter kezdje el. Besnyő Gyula, Szabó István és Galambos Kálmán. A lengyel atyák a belső munka elvégzése mellett magyarul is megtanultak. A ház perjele Páter Racsinszki Kajetán novicius mester lett. Az ünnepélyes beiktatás május 21-én pünköst hétfőn volt. Zicsi Gyula pontifikálta a szentmisét, beszédében hangsúlyozta, hogy a pálosok a nép felemelkedéséért dolgoznak, és a régi szigorú szellemben élnek. Este Serédi Justinián bíboros felszentelte a templomot és a kolostort, kb. 50 ezer hívő jelenlétében. A hazatelepült pálosok iránt óriási volt az érdeklődés, de a sok jelentkező közül csupán 7-en öltözhettek be klerikusnak augusztus 20-án. Egy kicsit itt megállok a történelmi beszámolóval, visszaemlékezve az 1989-90-es újraindulásra. Én 1990-ben léptem be a rendbe, és egyszer átgondoltam, hogyha 90-től 2000-ig mindazok megmaradtak volna, akik jelentkeztek a rendi közösségünkbe, akkor egészen biztos, hogy több mint 50-en lennénk. De ugyanígy, mint ahogy a 34-ben a jelentkezők, ebben az időszakban sem voltak nagyon sokan tisztában azzal, hogy mit jelent a szerzetesi élet, mit jelent a napirend, az elköteleződés, a klauzúra, hogy nem mehetünk ki akármikor, hogy be van osztva a napunk, napról napra, hétről hétre, mindig ugyanúgy. Így aztán szép lassan felmorzsolódott ez a közösség. Így volt ez a 34-ben is, bár természetesen abban az időszakban azért a hivatásoknak a száma sokkal jobb volt, mint manapság, vagy akár a 90-es évek elején. De nézzük tovább a történelmet. A sziklatemplom megalapítása után most a pécsi novéciátus következik. 1934. május végén a rendfőnök, továbbá Pfeiffer Gyula és Wehinger Károly műépítész, valamint Páter Zemzsuszki Mihály és Páter Besnyő Gyula tárgyalásokat kezdett Virág Ferenc pécsi püspökkel pálos újoncház létesítése ügyében. Zemzsuszki Mihály atyával kapcsolatosan érdemes megjegyeznem, hogy ő fiatal újmisés papként került ide Magyarországra. És ő, mint lengyel, soha nem dolgozott Lengyelországban, nem folytatott ott lelkipásztori munkát. Magyarországon gondolta az életét, a rend vezetésével, generális atyával egyetértve, illetve az ő szándéka szerint is, de aztán a második világháború, illetve a világháborút követő kommunizmus, ez már nem tette lehetővé. A második világháborúban a gestápónak szúrt szemet az ő munkálkodása, legfőképpen a lengyel menekültek közötti tevékenysége, de ezen kívül sok minden más szerteágazó tevékenységet végzett, később pedig a kommunisták nem nézték jó szemmel az ő buzgóságát, lelkesedését, ezért kénytelen volt elhagyni az országot. Először Olaszországba ment, aztán később az Egyesült Államokba, ahol megalapította a második Częstochovát, az amerikai Częstochovát Darlestonban. Nagyon gazdag és színes élete volt. Élete végéig nagyon magas kort élt meg, több mint 90 évesen halt meg, mindig gyakorolta a magyar nyelvet, mindig ő tökéletesen beszélt magyarul, akár amikor telefonon fölhívott bennünket, vagy személyes látogatása alkalmával. Rendszeresen látogatta a magyar közösségeket az Egyesült Államokban, az imádságokat is gyakran magyarul végezte, a rózsafűzért is, hogy így a nyelv megmaradjon számára, amit nagyon szépen megtanult. Tehát ő volt ennek a pécsi kezdeményezésnek az egyik mozgatórugója. A zicsi püspök által pálosoknak vásárolt ingatlanra esett a választás, az építési összeg nagy részét Częstochovából küldött intenciókból biztosították, melyek elmondását a magyar papok ingyen vállalták. A munkálatok felügyeletét Hólósi Endre, MÁV nyugalmazott főfelügyelő látta el. Október 25-ére Boldog Mór pécsi püspök ünnepére tűzték ki a beköltözést. A vendégek csodálkozással szemlélték a szegénységet, amelyben az új pálos élet indult. A klerikusok, akik még Lengyelországban kezdték meg a noviciátust, most már a kolostorból járhattak a pécsi egyházmegyei szemináriumba, hogy teológiát tanuljanak. Ez az épület, ahol ez a kolostor épült, egy présház volt, és a présház lett kiegészítve, mind a mai napig különben pécsi közösségünk központja ebben a kolostorban van, illetve a későbbiek folyamán kolostorhoz épített melléképületben. A présháznak különben a hangulata mind a mai napig érzékelhető, hiszen a földszinten van az étkező, most is ez a refektórium, a kolostori étkező, és a kolostori étkezőből nyílik a nagy pince, amely egészen mélyen belenyúlik a mecsek oldalába. Rendkívül jó klímája van ennek a pincének, rendkívül jó lehet tárolni ott a zöldségeket, a különböző gyümölcsöket, és nyilván annak idején a bor tárolására is kiváló volt. Maga különben a terület gyümölcsös, illetve szőlő termesztésre rendkívül alkalmas volt. Aztán később ugye a pálos szerzeteseket, amikor onnan elzavarták, akkor a kert, az a nagyon szép kert meggazosodott, most már inkább parkosítva van. 1935. januárjában Páter Zemzsuszki Mihály lett a pécsi perjel. Július 25-én öltözött be Bolyós Rezső Ákos, ő volt különben a novicius mesterem, amikor 90-ben beléptem a rendbe, Borsos Bálint Ignác, Csellár István Jenő, Mosonyi Gyula Alfonz. A testvérek buzgó lelkülete, szeretete és segítő készsége Páter Zemzsuszki Mihály perjel és novicius mester vezetésével valódi evangéliumi szeretet közösséget alakított ki. Közülük azonban csonttuberkulózisa miatt Fráter Sipos Jenő Antal sokat tartózkodott a Mátraházi szanatóriumban. 3 éves fogadalmát is itt újította meg. Pálos lélekkel vállalta szenvedéseit, 1939. január 12-én hunyt el életszentség hírében. 1935. október 8-án öltözött be vezér György Ferenc és dr. Szabó László György. Dr. Gyéresi Béla Ágoston, akit az előző évben szentelték pappá a jezsuitáknál, szintén október elején lépett be a rendbe. 1936. november 4-én tett fogadalmat, és a budai kolostorba kapott beosztást, hogy segítsen a lelkipásztori munkában. Művészettörténeti tanulmányai mellett élénk fordítói és irodalmi tevékenységet fejtett ki. 1938-ban rendi értesítőt indított a Fehér Barát címen, és felújította a Kispálosok intézményét. 1943-ban Páter Galambos Kálmán vette át a pécsi ház vezetését, újonc mester pedig Páter Csellár Jenő lett. 1944. november végén az orosz csapatok ellenállás nélkül elfoglalták Pécs városát. A noviciátus emiatt felcsútra került, és csak a harcok elmúltával 1945. március elején települt vissza Pécsre, és nem sokára új novicius mestert kapott, Páter Bolyós Ákos személyében, akit az 1946. januárjában megválasztott új rendfőnök, Páter Markievics Péter nevezett ki. Kedves testvérek, ennyi fért most bele az időnkbe. Pálosrend történetének az ismertetését Török József professzor úr segítségével végzem, illetve az újabb kornak a történetét Acél László zsongoratja írta meg, aki már elköltözött a földi életből, de nagyon sokat foglalkozott a pálosrend történetével. Folytatjuk majd tovább. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.